gerçek Sadun, merak ettim. Süleym, Maç Süleym, Majnini, Vilago, Vuhut, Oz, Okiktur, Mekopotta, Mohitet. Bisi gerek Vuhutom neydi veşim, Omikur, Onaymı Mahal Doklut, Poput Hifte Huzza, Okumik, Seksadi Vilag, Tuttoy, Mityarentos, Hopopyuna, Harasuz, Beteget, Mekkenni, Erlatni, Összevittek a szomszédok ünneplőbe, tiszta ágyneműt húztak a beteg ágyára, és volt feszület gyertya Mári szobor az asztalon, só és vatta, hogy az illet annak idején, és vártunk valakit. Én persze nem tudtam, hogy kire várunk, mit várunk, de ennek a várakozásnak a feszültsége, ünnepélyessége volt az első olyan élményem, amikor a pap elkezdett vonzani engem. Tudnék, megjött a papbácsi reverendába, karinket öltött magára, a nénik kivonultak nagymamának a szobájából, bent valami történt, aztán visszamentünk, számra értetlen imádság, lazinul ment még akkor minden, hangzottak el, de az ünnepélyes légkör, az a várakozás és történés nagyon mélyen megmaradt bennem, megérintett. Ez az élmény biztos, hogy benne van az én papi hivatásomban. Valahol a misztériuma a hitünknek. Nagymamának azt is köszönöm, hogy édesanyám hittanról kapott szentképeit felragasztotta egy zsebnaptárba, és ez az első imakönyvem, misekönyvem. Így kezdtek nekem élővé válni a szentek, Jézus életek eseményei. Kegyelem volt ez számomra. Aztán az otthoni szentképek a falon, ami akkor még hozzátartozott a paraszti otthonhoz. Hányszor elkérdeztük a nagyszüleimtől unokák, hogy miért van Mária szívében a tőr, miért sebzett Jézusnak a szíve. Elmesélték a lurdi szüzen a történetét, és ezek a szentképek beszélni kezdtek. Ezek nagy kegyelmek, és valahogy a génjeimben, gyerekkori élményeken keresztül a Szentlélek vonzott papság fele, és úgy ráálltom belső vágyódással erre a hivatásra. Persze hozzájárult ez a hivatáson az is, hogy az otthoni környezetben mély tisztelet volt a pap iránt, de jó Isten iránt is. Az Isten jelen volt eleven valóságként a család életében.
Vallásos, szerető környezetben volt. Abban az időben, amikor iskolába járt, ott egészen más tapasztalt. A kettőt hogyan tudta összeegyeztetni?
Én egészen különleges helyzetben voltam. Én jezsuita hittanra járhattam. Már óvodásként. Ez egy nagyon kevés embernek volt kiváltság az 50-es évek derekám. Én se kisdobos nem voltam, se úttörő nem voltam. Szüleim mondták, hogy mi nem járunk a helyre. Hogyha a tanárbácsi Isten ellen beszél, az pénzért teszi, neki az a dolga, nem meg tudjuk, hogy van Isten, és készen volt a kettős nevelés. Jó tanítónők és tanítóbácsik voltak ott a kis iskolában, azok mindig jártak misére. Igazából én egy hívő környezetben ültem fel az iskolában, úgyhogy érintetlenül minisztrálhattam, misére jártam. Ez nem volt akkor tabu téma. A Kádár rendszer hajnalán, a konszolidált szocializmus idején egészen jó köröztény légkörbe növekedhettem.
Volt-e valami elképzelés arról gyerekkorában, hogy mi szeretne lenni? Vagy folyamatosan erősödött a belső készítés a papi pálya felé?
A hivatás az növekedett velem. Érdekes, soha nem tudtam másnak elképzelni magamat csapatnak. Nagyon osztatlan szívvel vonzott ez a hivatás, és tényleg hivatáson kérem meg a papságot. Tulajdonképpen Jóisten vezetett ezen az úton. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy aztán, amikor már fölstagozatos voltam, egy káplán megkérdezte, hogy mi akarok lenni, és én boldogan mondtam, hogy pap szeretnék lenni, és a káplán mondta, hogy akkor bencés diáknak kell lenned, persze azt sem tudtam, mifán terem ez, egyszerűen az a boldogság töltött el, hogy lehetek pap. Mert az elérhetetlen volt számomra, nem tudom elképzelni, hogy hogyan kell ezt hozzákezdeni, annyira, hogy bátor azért nem voltam, hogy erről beszéljek valakivel is. Ha ő nem kérdezi, mert akkor valószínűleg most nem csinálják meg ezt az interjút. Jóisten egy emberen keresztül megkérdezte, mi akarsz lenni. A kis prépubertás korban volt a bátorság, hogy kimondjam, És attól kezdve megint egy hosszú szakasza kezdődött meg az életemnek, ami megint egy egyenes út volt a papság fele. Győri Bencés diák lettem, és ott jártam a teológiát is, úgyhogy nagyon-nagyon szép életem volt, és soha nem tántorodtam meg ebben, hogy nekem ez a hivatásom.
Példaképe van ebből az időszakból?
Hogyne, Hevenesi János atya, aki ma is él, ugye most már túl a 90-en, mindig eszményképpen, és nagyon sok jó pap volt akkor Szekszárdon. Ezek a papi eszmények határozták meg egész papi életemet.
Gondolom, volt közben katonaság is.
Gyerekkori vérnyomásom volt, és nem kellettem katonának, most pótolom be valamennyire az akkor kimaradott katonaidőt. A Benciseknél befejeztem a negyediket, leérettségiztem, és dobozba átvittem a holmimat a szemináriumba. Ő is hát nagyon hálás vagyok ezért az útért, mert abszolút töretlenül a Jóisten vezetett és megtartott ezen az úton. Ezek a kegyelmi csodák. Mikor 6 éves pap voltam, emlékszem rá, hogy egyetemisták ezt a körkérdést tették fel, hogy miben érzed magadat megajándékozottnak, és én akkor boldog voltam, hogy mindig 6 év után is töretlen lelkesedéssel vagyok pap, és most már a papi életben, 40 fele közeledve is mindig azt mondhatom, hogy lelkesít az, hogy pap lehetek.
Tényleg ritkaság, hogyha belegondolunk, ez a nyíl egyenes út.
Valóban, szóval biztos, hogy emberileg nagyon-nagyon sokat segített az, hogy mindig emberek vettek körül, akik nemes értelemben használva a szót, elvárással voltak felém is bizalommal. És ez a felém árasztott bizalom segített abban, hogy imádságban, szellemi munkában mindig a papságomnak éljek. A szüleim is el tudtak engedni, nem hátráltottak sohasem abban, hogy teljes életemmel pap legyek. Nekem mindig csak papnak kellett lennem. Én azt gondolom, hogy az ember a szeretetben teljesedik ki, és ez a cölibátusban épp úgy lehetősége az embernek, mint a másiknak a házasságban.
Ez az egyenes út kiválasztottságnak tűnik.
Mindenképp. Az ember persze látja más pap kollégáknak az életét, kríziseit. Ja, Jóisten kényeztetett engem, nem tudom miért.
A szemináriumban volt-e valami olyan élmény, amire még ma is szívesen emlékszik vissza?
Győri szeminárium nagyon konszolidált helyzetben volt, amikor éppen bekerültem. Ott is volt sok minden nehézség, ugye a beépített emberek világa, miért oda kerültem volna, de bennünk semmilyen félelem nem volt. Tudtunk egymásra bizalommal tekinteni, tanárainkra is. Nagyon szép kis papíveim voltak, és mai napig is szívesen emlékezem vissza a szeminárium évekre. Minden évben találkozunk az évfolyamtársaimmal, akikkel együtt voltam kispap. Mindig örömmel öleljük meg egymást, és örülünk, hogy ha találkozhatunk.
A papászentelés előkészületeire, ahogy emlékszik vissza, amikor már valóban tönteni kellett, hogy most valóban odadom az életemet Isten szolgálatára.
A diákonátus jelenti azt a választóvonalat, amikor az ember fölvállalja fölszentelési szintjén a papság kötelékeit, a cölibátust, a zsolozsmát. Akkor volt félelem bennem, hogy tudom ezt majd hűséggel tenni. Emlékszem a diákonus szentelés előestére, és a vesperást imádkoztam a kápolnába, ma így mondanák karizmatikus nyelven, hogy igét kaptam. Azt az igét kaptam ebben a szorongásban, hiszen minden ember megéri ezt, akár esküvő előtt, akár a papság vagy diákonátus előtt. Még ma is tudom, latinul is a sort, aprendis timanum tuam dexteram meam. Szóval megragadta a te kezed az én jobbomat, és tudom azt, hogy nem engedi el. Ez volt az a mondat, és oltáros szava, ami nagyon nagy békét adott, és azóta is, ha a zsolozsmában imádkozom ezt a 72. zsoltárt, akkor mindig eszembe jut az esti élmény ott a kápolnában, a győri szemináriumban.
Arra napra hogyan emlékszik vissza, amikor a papászentelés megtörtént?
Nagyon nagy kegyelem volt az, hogy a papszentelés reggelén a plebánián kértem egy szobát, hogy hagyd egy csendben. Úgyis majd találkozok a vendégekkel, egy szentírással félrevonultam, és ott is egy zsoltár volt az, ami nagyon-nagyon nagy boldogságot adott, és a várakozást a papszentelésre örökre emlékezetessé tette. 83. zsoltár volt, hogy olvasgattam abban a zaklatott reggelben, a jobb lakni az úrházának küszöbén, mint a gonoszok sátoraiban, mi kedvesek a te hajlékai seregek, uram. Annyira szép élmény volt nekem, ennek a reggelnek a nyugalma maradt meg bennem, amit örömmel idézek föl mindig. Ez egy szép reggel volt nekem, a papszentelésre várva.
Szép élmény lehetett az első szent mise. Nem minisztránsként, hanem az oltárnál állni papként, és megjeleníteni a misében Jézust.
Megfoghatatlan élmény az ember számára, öröm volt bennem. Mai napig is megérint, hogy úrfenntartást végzem, hogy ki tart kit. Én most is mély meghatódottsággal mondom ki Krisztus nevében, hogy szokták mondani, in persona Christi, egyetem első szemben, ez az én testem, ez az én vérem.
Olyan, mintha valóban Jézus maga mondaná.
Ez olyan titok, ami fölfoghatatlan. Minél idősebb vagyok a papságomban, annál mélyebben érint a Szent Mise. Nem egy új misés élményt tudok fölidézni, hanem inkább, ahogyan a titok egyre inkább megérinti az embert, haladva előre a papi élet éveiben. Ez a papságnak a titka, hogy in persona Christi, Krisztus személyében mondja az ember el a feloldozás szavát, én feloldozlak téged, én megkeresztellek téged. Ezek a nagy titkok ezek. De érdekes mód, nem is annyira az első szent mise, ami persze a főszentelő püspökkel mond először, nem is annyira az új mise érintett meg, az első gyóntatás. Valami történik az emberen keresztül, ami ez egy semmi köze, mint a csatornak keresztül megy az emberen, ugyanakkor kellek hozzá. Az első gyóntatás, a feloldozásnak az élménye, az, ami nagyon-nagyon mélyen megmaradt bennem. Azt éltem meg, hogy az emberen csak úgy átszúlom a kegyelem, amit nem érdemel meg, de ő maga is megérintette Szatana kegyelemtől, aminek a közvetítőjévé lesz. És hogy a papságban haladtam előre, egyre inkább megtapasztaltam azt, hogy az ember a léleknek az eszköze, üzenetet közvetít. Nagyon sok szép történetem volt erre. Sok ilyen élmény az embert segíti abban, hogy ne ő akarjon szerepelni, hanem engedje, hogy az Isten eszköze legyen. Nem szeretem leírni a predikációt. Szentlélek persze tudhatja előre, hogy kik fognak hallgatni, de azért mindig szeretem azoknak mondani és fogalmazni, akik éppen előttem vannak. De nem azt mondom, nem készülök, csak tudom, mit akarok elmondani, de hogy hogyan, az hagyom ottan az adott együttlét atmoszférájába beleélve magamat.
Mely plébániákon volt, hogyan vezetett ez az út a püspökségig?
Kezdőhelyem egy Baranya megyei kis falu, Mákos volt, ahol fölvidékiek, svábok, dorozsmaiak éltek együtt. Nagyon-nagyon emberméretű világ volt ez, nagyon tisztességes plebánossal. Az újmisés helyem az olyan volt, amilyennek a nagykönyvben megírják az ideális újmisés helyet. Volt időm hittarra, predikációra készülni, és talán ez a lehetőség, hogy készülhettem, rögzítette bennem azt, hogy készületlenül álljuk az emberek elé. Onnan kerültem a Szigetvárra, csak 8 hónapra, onnan Pécsre a Székesegyházba káplánok, aztán tudom, voltam plebános is, de mindig megmaradhattam a lelkipásztorkodásban, itt sokat adtam a hívektől. Az ő szeretetes elvárásuk volt az, ami ambicionált. Az ő bizalmuk nagyon sokat sejtett abban, hogy tényleg örömmel lehessek pap. A papi életet szépnek lássam és éljen meg. Ők emberi tényezőnek látszanak, de azt gondolom, hogy a kegyelem mindig a természetesre épít. És a természetes közeg volt az, ami engem a természet fölötti fele nagyon-nagyon segített.
Fontosak az emberi visszajelzések is.
Főtétlen, és ebben volt részem. Amikor már házas csoportokkal lehettem együtt, a házasság nem lett fiatal emberként sem mumus számomra, és láttam azt, hogy a papírletnek is vannak olyan örömei, amit csak a papír élhet meg, mint olyan házasságnak is vannak olyan örömei, amit csak a házas ember élhet meg, viszont mind a kettőnek meg vannak a sajátos gondjai. Láttam azt, hogy az ember boldog lehet, ha egyszer tényleg odaadja az életét annak az állapotnak, amit hivatásul kapott, és ez úgy egyensúlyba őzött a papságomban.
Pécsről hogyan folytatódott?
Segédpüspöktől lettem Kalocsán.
A megkeresés az hogy történt, és hogyan reagált rá? Mi volt az első gondolata?
már kinevezést mutat a nuncius, hogy magát a pápa kinevezte, és az ember ugye vonakodik, akkor mondja, hogy hát a pápa magába bízik, meg sokak ajánlták, akár maga nem mondja a nemet, ment ez a kis tortúra. Hát persze, hogy az a pillanat az megtöbbentő, az ember mégis nem éli magát ilyenbe bele sohasem, nagy püspök lehessen. Szerintem biztos, hogy nem álmodtam sose ilyenre, annál is inkább egy egyszerű parasz gyerek vagyok. Nem gondoltam én, hogy valamikor is ilyen kiválasztásban lesz részem. Úgyhogy hálát adok a jó Istennek ezért is.
És amikor azzá lett, változott-e valami?
Azt szokták mondani, hogy semmit nem változtak. Persze, hogy változott a beosztás, szóval más ezennek a munkaköre, de azért szeretnék továbbra is ugyanaz ember maradni, mint aki voltam előtte. Az életem úgy alakult püspökként is, hogy mindig lelkipásztor maradhattam. Ez a lelkipásztori szolgálat is segített abban, hogy az alapvető identitásomat megőrizzem. De hiszem, hogy sose játszottam meg a püspököt. Ez nem azt jelenti, hogy nem tartom magamat annak. De azt gondolom, hogy ha az ember egyszer éli naponta az imádságát, a szent miséjét, és azt a szolgálatot, amit éppen végeznie, akkor tényleg azzá válik, aki az Isten megálmodta.
2007-ben volt a város misszió.
El szoktam mesélni ebből a missziós kampányból, ami bennem maradt, az a bíborosokkal való találkozás. Egy pap kolléga megkérdezte a bíborosoktól, a missziós városoknak a bíborosától, hogy többen tessék már elmondani, mi az, hogy misszió. És az egyik bíboros atya azt mondta, hogy a misszió alatt mi mindig valamiféle görcsölést értünk, hogy nekem tovább kell adni a hitet, pedig azt mondja, a misszió nem ez. A misszió a hitnek a túlcsordulása. Ez azóta is idézett és nagyon kedves mondat lett számomra. A misszió az nem erőködés a hit továbbadásáról, hanem a misszió az túlcsordulása a hitnek. Az igazi misszió az nem másnak a leigázása, nem az egyház terjeszkedése, annak a megélt örömnek a tovább sugárzása, amit nekem a hit jelent. A másik, amire emlékszem, hogy bizonyan nem tértek meg sokan a város misszió eseményei közepette, de azért láttam azt, hogy akik bekapcsoltak a város misszióba, mennyire megelevenítette az is saját hitüket.
Családreferens és most tábori lelkész, püspök is.
A tábori pap vagy püspök azért kell, hogy ott legyen az emberek között, mint a létnek egy másik, de valóságos dimenziója. Az isteni dimenziónak a jele, Isten maga a szeretet. Inter arma caritas, a fegyverek között a szeretet. Ez a távoli lelkésznek a hivatása.
Egyfajta missziót teljesít a maga eszközeivel. Végezetül, hogyan adna hálát az Istennek?
Köszönöm az Úrnak, hogy pap lehettem, és pap maradhattam, és remélem, hogy így fogom befejezni is.
Amen.
Kedves hallgatók! Bíró László püspökatya tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.